Köszönjük szépen, elnök úr! Nagy tisztelettel köszöntünk minden érdeklődőt. Valóban most három előadás lesz itt egymásra fűzve, de akkor megtartjuk a klasszikus formát, és minden blokk után, úgy ahogy elő van írva a programban, a kérdés-felelet szekcióra is készülünk. Annyit előzményként, hogy nagyon szépen köszönjük az előző előadást, hiszen az nekünk megspórolt egy csomó olyan mondást, amivel a saját időnk terhére kellett volna úgymond rendet tenni bizonyos fogalmakban, bár a fogalmakban rendet tenni nagyon nehéz. Egy provokatív gondolattal nyitnék, hogy kávé helyett ez hasonlít az ebédszünet után. A büfé szakfogalma gondolom sokaknak ismert, így a felsőoktatást vagy a képzéseket illetően. Legyen az a provokatív mondás elsőre, hogy büfé szak minden, ahol a ChatGPT sikeresen diplomát szerezne. Ezen érdemes elgondolkodni, és fölösleges minden olyan oktatás és számonkérési forma, ahol a ChatGPT sikerrel abszolválná azt a bizonyos kihívást. Miért? Mert az embernek az a dolga, hogy jobb legyen, mint a ChatGPT. Végre van egy tükör, amiben érdemes belenézni, megvan a benchmark, tudjuk, hogy minél kell jobbnak lennünk. Ilyen egyszerű a helyzet, és ez egyáltalán nem megalázó, gondolom én, aztán mindenki gondol hozzá személyesen, amit szeretne. A következő témánk, amivel most akkor elkezdünk foglalkozni, az ennél egy picit mélyebbre megy. Tulajdonképpen a robotpszichológus, a tanárnak egy speciális kompetenciája, ha szabad így fogalmazni, került terítékre, és hát a csapatról még annyit, hogy Sipos Péter a jelenlegi hármasnak, ugye, hogy tartjuk rendesen az előírt sorrendet, a fő előadója, én csak ilyen jam-session jelleggel majd a háttérben a kontrabaszt, hogy bármi egyebet játszom, amikor rám néz, akkor átveszem a szót. Az üzenet egy informatikus hallgató esetén az, hogy hogyan tud ő segíteni a leendő ügyfeleknek, önöknek például, vagy hát ennél magasabb szintre nézve magának az intézmény rendszernek, különböző fejlesztésekkel, mert még egy provokatív mondatot kell mondani. Knut, egy emeritált Stanfordi professzor mondta nagyjából 30 éve, tudás az, ami forráskódba átírható, minden más emberi aktivitás művészet. Ez általában ki szokta verni a biztosítékot, pedig nem kéne, hogy kiverje a biztosítékot. A kollega úr tehát a Knuti univerzumot képviseli, én a hídember szeretnék lenni, önök pedig gondolnak megint, amit szeretnének, és megkérdezik, hogy mit is akarunk mi erre reagálni, úgyhogy akkor Péteri a szó, kezdjük el, és majd játsszuk itt a jam session logikája szerint a szóváltásokat.
Rendben. Ugye ez a 2DM alapú oktatásmódszertani keretrendszer fejlesztésével foglalkozó szakdolgozati témában. Ez egy egyszerű kis, egyszerűnek tűnő játék, ami annyiból áll igazából később lesz erről demo, hogy egy 4x4-es játéktérbe el kell helyezni a soroszok pejlécek alapján a megfelelő kockákat, tehát színek, kék, zöld, piros és háromszög négyzet kör, és a megfelelő kockák oda vannak másik oldalra helyezve, ez egy téma példa, és ezeket kell a felhasználónak megfelelően kitölteni. Az, hogy ez volt az alap játékötlet, és erre volt az a gondolatunk, hogy nem elég maga ez a téma, hanem az oktatásba beépíteni úgy, hogy minden tanár külön magának készíthessen el erre egy témát, és így egy ilyen redmental vagy dolgozat író rendszert létrehozhassunk a mesterséges intelligencia támogatásával.
Ez a játék, ez már 2018-ra visszavezetődik, amikor már egy kecskeméti konferencián be lett mutatva maga az alapötlet. Egyébként maga az alapötlet is egy ELTE-s informatika képzési feladatra vezethető vissza, ahol elvileg mondtak, hogy programozzatok gyerekek, amit akartok, és meg voltak adva a kontúrok, és a vége az lett, hogy ez egy oktatástámogató szoftver is lehetne, mert hogy loggolható mindaz, ami a játékban történik, és ez, hogy loggolható, ez azt jelenti, hogy újra lejátszható, vagy másként fogalmazva, objektíven látható, hogy mit tett a delikvens bármi oknál fogva. A hazugságvizsgálat szócskát érdemes a háttérben asszociációs térként fölvillantani. Tehát a játék az nem csak pusztán egy játék, hanem ez tulajdonképpen hát a kínai kínvallató szoba, ahol minden igazság kellene, hogy fény derüljön, de azért ennyire nem szigorú a helyzet, és nézzük, hogy mi történik a háttérben, a fejlesztési oldalon.
Ugye ez egyelőre egy iOS-es mobil alkalmazásként jelenik meg. Ennek szimplán az indulva, hogy miért iOS-es. A 21. században mindenkinek a zsebében van egy telefon. Most az, hogy ez egy iOS-es, ezt szimplán a azért iOS-es, mivel a Google Trends alapján is, tehát hogy látszik, hogy egyre jobban tendálunk a felé, hogy az androidos telefonok, illetve a más Google telefonok, illetve nem tudom, hogy senkinél nincsenek, tehát hogy inkább az iOS-es, Apple-ös világ felé haladunk, és mégpedig azért, mert maga ez az egész Apple-ös, iOS-es ökoszisztéma, az annyira össze van hangolva, nyilván nem kell végtelen mennyiségű ilyen-olyan eszközre hangolni a rendszert, hanem tudja Apple, hogy van ennyi eszközöm, és erre be tudom lőni, ami biztosan jól fog működni. Emiatt biztosan stabilan fog működni a rendszerünk, bármilyen új iOS-es, Apple-ös eszköz jelenjen meg. Miért gamifikáció? Hát ugye játszva tanulás jelensége létezik, sokkal könnyebb, mert jobb úgy dolgozatot írni még nekünk is, hogy abba nem tudom, villogjanak a pontok, eltaláltam a választ, fölvillan, mi az a kahútos képernyőn az egész zöld. És ezt az egész játszhatónos dolgot próbáljuk még jobban ráhúzni a rendszerre, hogy tényleg ne egy kín legyen a dolgozatírás, ne egy papíron. Én például elmondhatatlan módon gyűlök papíron dolgozatot írni. Én örülnék, hogyha mindig telefonon írhatnék dolgozatot, zéhát, vizsgát.
És hát akkor nézzük meg a demót, mert közben ugye váltottam, hogy a gamifikációnak a Google Trends alapú értékelése hogyan néz ki. Aki nem ismeri a Google Trends-et, még közben elindul a demó, addig egy gyors, ördögnórás szünetkitöltés. A dolog lényege tehát, hogy a Google Trends azt mutatja meg, hogy milyen fogalmak iránt, milyen volt az érdeklődés időben, illetve térben, vagy ennél szűkebb internetcsatornákban, és akkor lássuk a demót, hogy mi is történik ebben a játékban, ahogy föl lett vezetve már színekkel és formákkal. Bízunk meg, hogy a technika segít nekünk.
Tehát ez lenne maga egy játék nézete az alkalmazásnak. A soroszlop fejlécek ezt ugye egy külön adatfájlból töltheti be a keretrendszer. Ezt az adatfájt a teszt fejlesztő, tanár, pedagógus, vagy akár diák mondhatja meg, hogy mik legyenek ott, illetve a képkockákat is, tehát hogy az, hogy most én színek, formák, angolul való témát választottam, ez igazából lényegtelen, oda bármi lehet. Nyilván úgy kell a rendszer, vagy a magát ezt a kvíz, ezt a nem tudom, hálót összerakni, hogy streameljenek a soroszló fejlécekhez behúzandó kis képkockák.
Hogyha szintekre akarjuk bontani a kihívást, akkor ez a gyerekeknek az autóban, most függetlenül attól, mikor szabad eszközt adni a kezükbe, ezeket a topikokat most nem nyitnánk meg idő hiányában, de hogyha mégiscsak a kezébe kerül a gyereknek egy eszköz, akkor hogy mikor érünk már oda, anyu vagy apu, problémát minimalizálandó, el tud vele játszani, mégiscsak fejlődik szín, forma, egyéb felismerő világa, tehát nagyon egyszerűen játszható. A másik oldalon pedig el lehet menni nagyon szofisztikált, szinte már rejtvényfejtési kérdésekig, amikor a soroszlop fejlét csak orientálja, hogy mit kell keresni a válaszkártyákon, ilyen például, hogy egy pénzérme, amit nem lehet elolvasni a feliratot, csak a nagyjáboli logókat lehet rajta látni, vajon az melyik ország zászlóhoz, vagy melyik ország kontúrvonalhoz tartozik. Na, aki ezt összerakja, az már elért az IQ-teszt típusú kihívások szintjét, és innentől kezdve ez a 3x3-as egyébként szakértői rendszernek is csúfolható egyszerű, ha akkor típusú játéktér. Ez kielégítheti akkor mondjuk úgy, hogy az óvodától a felnőtt korig a teljes kihívási szintet. Értelemszerűen ebből következően a személyre szabottságunk is figyelhető, mint a játék levelek, tehát a szintek, hogy ha ezt teljesítetted, akkor ezt ajánljuk neked, mindjárt jutunk az ajánlási rendszerhez is. De először még nézzük meg, hogy mindent a logolás, ugye, ha jól nézem a saját struktúrákon, ez jön most.
Igen. Ugyanúgy az előző játékmód, ezt megtudjuk. Állítani? Jó. Tehát ugyanúgy az előző játék nézetet elővettem, egy képkockát be is húztam a helyre,
És itt alul, hát sajnos abszolút nem látszódik, vagy nem tudom. Itt alul ez ugye a szerveremnek a, egy mozdulata, hogy mégis az, hogy a felhasználó mit csinál, azt hogyan gondolom. Ugye az lett volna az alapgondolat, hogy a minden egyes mozdulatát a felhasználónak a játék közben logolni kell. Azt, hogy éppen hova úgy, tehát hogy játszott-e, húzta a kártyát, ezt időbélyeggel ellátva, hogy milyen ütemben, milyen gyorsan, milyen gyorsulással húzta. Esetleg az is számít, hogy a kis képernyőre hogyan nyúl hozzá. Most már sajnos kivették az eszközökből a, ezt az erősségmérőt, viszont az, hogy milyen felülettel fogja a képernyőt, az sem mindegy, hogy valaki görcsösen bele nyomja az ujját, illetve milyen pályán húzza, bizonytalan az a húzás, elkezdi húzni a kártyát, rossz helyre húzza, nem teszi le, de viszont elgondolkodik rajta. Ezt minden ilyen eseményt logolok, és egy adatbázisba elmentünk, külön játékonként, sessiononként, és ahogy egy játék befejeződik, ezt a tanár megkapja egy összesített listába, természetesen feldolgozva, hogy ne csak maga a tömöradat legyen ott, hanem tömöradat, és illetve, hogy ez vajon mit jelenthet.
És akkor egy fontos mondat, hogy miként is lehet tömöríteni. Ilyen kérdésekre lehet választani, hogy lehet-e minden diák a teremben másként egyformán racionális játékos. Erről ugye beszélünk a pedagógiában, hogy mit jelent a mindenki másként egyforma, egy Mérő Lászlótól lopva a mondat, akinek esetleg átüt a háttér emlékeiből ez a kifejezés, de ez egy matematikai kérdés. Ez azt jelenti, hogy még az iskolai jegyrendszerben 1, 2, 3, 4, 5 jegy átlag nem nagyon lesz olyan, hogy egy osztály 3,42-re végzett. Ez lenne a mindenki másként egyforma, a jelenlegi, hát én ki szoktam mondani fasisztoid logikában, amikor ugye mindenre adunk valami címkét, azoknak van valami naív feldolgozása, semmi optimalizálás, ez nem jó. Cserébe viszont a robotjaink végre már tudják arra a kérdésre választ, hogy lehet-e mindenki másként egyforma. Az előbb elmondott lehetőségek, hogy milyen gyors, milyen pályán, milyen bizonytalan, ez mind-mind-mind előírható, hogy mit vegyünk figyelembe, logolható, irányítható, az a jó, ha minél gyorsabb, minél precízebb, minél célirányosabb, és azt mondjuk, hogy ha ezen értékrendszer mentén mindenkit megvizsgálunk minden játék a tekintetében, kiderülhet, hogy más-más okból, mint a 10 próbázó, kvázi ugyanannyi pontot kapott, már majdnem lehet összeszedni a 10 próbában, vagy a 7 próbában a hölgyeknél ugyanannyi pontot, kicsit kevésbé zavaros a helyzet, mint az iskolai jegyrendszerben, de mégsem igaz egyikre sem, hogy utólag kerülne értelmezés az, hogy lehet-e úgy súlyozni és pontozni, kvázi súlyozott átlag, de ez így nem igaz matematikailag, hogy a végén mindenkinek azonos jóságpontja legyen, és ha ez matematikailag létezik, és a gyerekek mindegyformán, onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy az a diszkriminatív hozzáállás, hogy ő nekem szimpatikus, az kijózaníthatja a pedagógust. Ez nagyon messzire megy, de a dolog lényege mégiscsak az, hogy a kiértékelés az egy veszély, gyanú skálát ad ki, milyen irányba tér el a normától, ahol a norma nem az átlag. A norma az a szint, ami a mindenki másképp egyformához a legközelebb van, mint elfhez, és ettől lefelé és fölfelé kvázi Gauss-görbeszerűen el lehet térni, más-más gyanút jelent fölfelé eltérni, adott esetben, hogyha a figyelmi koncentrációt mérjük, esetleg meg lefelé eltérni, és a személyre szabott eltérésekből következnek a terápiák, hogy az eltérés a diagnózis, a terápia pedig az, hogy adok egy impulzust valakinek, hogy jobban figyeljen, őt szólítom, meghalátom, fölvillanni a monitorom, vagy nem is kell nekem megszólítani, a robot dobja a háttérben, hogy szinkronban legyünk. Haladjunk, mert közben fogyunk az idővel, igen?
Gyorsan a kétféle játékmódtípus. Az egyik játékmódtípus az a vizsgamód, amikor ugye nyilván mint egy vizsgába a dolgozatíró kitölti a feladatot, és nem kap azonnal visszajelzést, hanem miután beadja a dolgozatot, akkor fog neki a piros szám kijelezni, hogy sajnos ennyit sikerült elérni a maximum pontszámból, illetve a másik mód, a gyakorló mód, amikor minden egyes kis kocka húzásra visszajelzést kap, hogy ez rossz volt, vagy esetleg jó, és hogy esetleg hova segítséget is tud nyújtani a keretrendszer, hogy előre gyártott rendszer, vagy ChatGPT, GPT alapú segítségnyújtás, hogy vajon a narancssárga kört miért kéne a narancssárga és a kör oszlopba belerakni. Igen, játékmódok, offline és online játékmódok vannak. Az offline játékmód az annyi, hogy a tanár
a diákok között szétosztja a játékfájlt, az adatfájlt, ez az egyszerű TXT fájl, nagyon egyszerűen lehet elkészíteni, és azt a tanulók egyesével betöltik, vagy hogy készítettünk egy áruházat az alkalmazáson belül, ahová felhasználunk megfelelő jogosultsággal feltölthetik a saját maguk által készített kvízeket.
És most haladjunk, mert kifutunk az időből. Igen. Az első blokk tekintetében, ilyenkor kell improvizálni ugye a színpadon. Most jön az áruház, azaz az ajánlások rendszere.
Igen, ugye ez az egész, ez úgy néz ki, hogy van egy kvíz, csinálok egy Forma 1-es témájú kvíz, és úgy tudom feltölteni az adatbázisba, amit én adminisztrátorok, hogy a kvíznek három leírva tulajdonságát megmondom. Autós kvíz, versenyzős és sport. És minden egyes kvíznek ez a háromfajta tagje, vagy ilyen leíró paramétere megvan. És ezekből az én algoritmusom minden egyes felhasználónak az ő által előnybe helyezett témák alapján tud sorsolni minden egyes alkalmazás indításkor egy ilyen kis képernyőbe, hogy vajon mi lehet a következő játék, ami érdekli. Igen, az adatbázis, ugye itt mutattam, hogy hogyan nagyjából egy adat, hogyan milyen tegek vannak egy-egy quizhez. Minden felhasználónak van egy preferenciája, illetve megvannak a kvízek, hogy melyik tegek alapján olyan lehetne kisorsolni, mi lesz a következő ajánlás.
Ugye a segítségkérésem az előbb utaltunk, tehát ezt akár át is léphetjük, ami semmi másról nem szólt, mint hogy segítséget kétféleképpen lehet kapni zárt rendszerben, didaktikailag azt, amit oda gondolunk, és annak a személyiségének megfelelően, ahogy gondoljuk. A másik pedig kiváltva a reklámokat, amit az egyéb okostelefonos játékoknál láthatunk, illetve fordítva is lehet nézni, pont hogy reklámok bekapcsolásával, mert pénzt lehet termelni. Ez innentől üzleti modell és etikai kérdés egyszerre, hogy hogyan szeretnénk tovább lépni.
Igen. Ez, hogy reklámokkal vagy reklámok nélkül, ez nyilván ugye az, hogy élvezetesebb játékélmény nyújtsunk a felhasználónak, és mellesleg az, hogy ha nem tudom a következő lépést a játékba, és segítséget kérek, és nem az a válasz, hogy tessék, itt van egy félperces reklám, ahol végig kell nézni, hogy ugrál a zöld karakter, és már farmászok tőle, akkor, hanem az arra lépés, hogy rendben nem tudod, akkor itt egy olyan kvíz, amit a te felhasználói adataidból kitaláljuk, hogy a szintednek egy kicsit, tehát szintednek megfelelő, vagy annál könnyebb kvíz, tehát biztosan ki tudja tölteni a felhasználó, ezzel plusz tanulási lehetőséget kap, és plusz egy életet, egy segítségkérési lehetőséget szerez a már elkezdett és megakadt játékban.
Gyakorlatilag mindjárt a végére érünk, a kooperáció az utolsó szint. Márpedig az, hogy ha úgy gondolják, hogy ezt a játékot szívesen kipróbálnák, akkor ezeken az e-mail címeken szeretettel várjuk a bejelentkezést, eltűrjük az internetes elérhetőségét a játéknak, amihez nem kell semmilyen telefon, hiszen lejátszható ez bármikor, a legkülönbözőbb animált és legkülönbözőbb szintű játékokkal. Úgyhogy köszönjük szépen e tekintetben a figyelmet.